Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A digitális eszköztár bővülésével változnak a politikai kampányok is. A közéleti szereplők először a közösségi médiában kezdtek el bejegyzéseket közzétenni, utána fokozatosan megjelentek azok a videók is, amelyekben ők szerepelnek, ezzel egy időben újabb és újabb közösségi médiás felületeken jelentek meg. Hogy mennyire nevezhető ez megbízható információforrásnak? Erről is fogunk beszélgetni a mai digitális világban, ugyanakkor nem megyünk el azon trend mellett sem, hogy egyes politikusok, ellenfeleik, kihívóik lejáratására mesterséges intelligenciával generáltatott videókat tesznek közzé. Vagyis politikai ellenfeleik szájába adnak olyan mondatokat, amiket az illető soha nem fogalmazott meg. Ez a deepfake, amelynek sajnos sokan hitelt adnak közéleti kérdésekben is. Témánk: mesterséges intelligencia, mint kampányeszköz. Kedves hallgatók, Önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Online kapcsolat révén itt van velünk Schulz Nóra, politológus, a Belépési Küszöb podcast szerkesztő műsorvezetője, a Partizán munkatársa, akinek köszönöm, hogy bekapcsolódott a digitális világba. Szervusz, köszöntelek a műsorban.
Szervusz, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
Elsősorban, mint politológust kérnélek arra, hogy röviden határozd meg, hogy mit is értünk propaganda alatt, mert ez a kifejezés gyakran elő fog kerülni a műsor folyamán is, és ez a kifejezés egy meghatározó szava a mai közéletnek, a mai politikai vagdalkozásnak, hogyha úgy tetszik.
Igen, szerintem a propaganda egy fontos szó, és sokszor félreértett fogalom szerintem. Én alapvetően igyekszem, mint minden politikai jelenség kapcsán, valamilyen történeti kontextusban látni a fogalmakat, és én azt látom, hogy a propaganda, vagyis az, hogy a politikusok vagy a politikai rendszerek próbálják alakítani a mi percepciónkat a valóságról, az igazából amióta közélet, politika létezik, azóta az életünknek a része, akár visszamehetünk az antikkorba, a római császárságnak is voltak propaganda eszközei. Nyilván a modern korban ezek technikailag, meg terjesztésében, kommunikációs formáiban máshogy jelennek meg, de szerintem ez a fő mozgató rugója, hogy a hatalom vagy a politikusok igyekeznek alakítani azt, hogy mi hogyan érzékeljük a valóságot.
Propagandának nevezhető tehát az, hogyha egy politikus készít magának egy közösségi médiás oldalt, és ott elkezd bejegyzéseket, videókat közzétenni, és elképzelhető, hogy ezeknek van valóság alapja, vagy teljesen valósak.
Szerintem a legtöbb ilyen oldalnak vannak propagandisztikus elemei, de igazán a kortárs politikában egy igazán sikeres politikusnak szerintem elsősorban az életstílusát, vagy egyfajta influencer tartalom gyártást is meg kell valósítania, ami persze tekinthetünk az ő saját propagandisztikus tevékenységének a részének, de szerintem fontos felismerni azt, hogy valójában más közösségi médiás formátumoknak van az alkalmazása a közéleti felületeken. Tehát az, amikor egy politikusról azt látjuk, hogy sportol, főz, nyaral, esetleg ugye megmutatja, hogy mit olvas, ez egy nagyon, akár például a volt amerikai elnöknek, Barack Obamának a nyári olvasmánylistája az egy fontos hivatkozási pont még mindig, vagy Orbán Viktor is mindig kiposztolja, hogy mit visz magával a nyaralásra. Tehát, hogy ez persze egyfajta a figyelemgazdaságban, ami zajlik az online térben, egyfajta propagandának is tekinthető, másrészt viszont inkább egy ilyen kommercializált életstílusnak a közvetítése zajlik, és ez az, amit szerintem érdemes tényleg komolyan venni, hogy persze mindig megosztanak olyan tartalmakat, amik nekik kedvezőek, vagy hát csak olyan tartalmakat osztanak meg jobb esetben, de feltétlenül ez önmagában ezért elítélni egy politikust szerintem nem feltétlenül érdemes, hanem inkább értelmezni vagy elemezni fontos, hogy értsük, hogy mit és miért posztol.
mennyire van hatása, vagy mennyire dőlnek be, hogyha kérdezhetem így, az emberek a közösségi médiás tartalmaknak, milyen hatásai lehetnek annak, hogyha valaki, egy egyszerű választópolgár találkozik egy politikus bejegyzésével az egyik platformon, amiben mondjuk azt látja, hogy az adott nagy beosztásban levő politikus nem magángéppel repül, hanem kibérel egy fapados gépet például.
Igen, ez szerintem nagyon jól kapcsolódik ahhoz, amiről az előbb beszéltem, hogy néha az üzenet az nem is maga a leírt szavak vagy a poszthoz írt szöveg, hanem az az életstílus, azok a kulturális jegyek, amiket közvetíteni próbál, az a hangulat, amit közvetíteni próbál egy politikus. És ilyen szempontból szerintem tényleg azért nagy hatása tud lenni a választókra. Orbán Viktor oldalára utaltál talán az előbb is, és ő egyébként az egyik legkorábbi adaptátora volt a magyar nyelvű politikusok között a Facebooknak, és kifejezetten a magyarországi magyar nyelvű politikára mondom ezt most, hogy a Facebook egy nagyon-nagyon fontos viszonyítási pont, egyébként a sajtó is követi ott, amit megosztanak a politikusok, azt utána megírják, emberek tovább osztják, tehát én azt gondolom, hogy egyrészt a politikusok tartalma is fontosak ebből a szempontból is, másrészt pedig az, ahogyan interaktálnak ezzel a választók. Tehát sokan egyébként nem is feltétlenül csak azt nézik meg, hogy mit osztott meg egy politikus, hanem azt, hogy hogyan reagálnak rá mások. Ezt tudjuk, hogy néhány politikus kifejezetten érzékeny arra, hogyha túl sok nevetős fej emoji kerül reakcióként vagy kommentben a posztjaikra, mert attól tartanak, hogy ezt hiába a jól megkonstruált közösségi médiás tartalom, valójában a reakciók leleplezik őket, vagy majd elárulják azt, hogy még sincs akkora támogatottságuk, vagy akkora sikerük, mint ahogyan azt ők közvetíteni szeretnék. Tehát ez is megint csak nagyon fontos szerintem a közösségi médiában, hogy a politikusok és a választók egy ilyen interakcióban vannak, és kölcsönösen befolyásolják egymás működését.
Félig idézőjelben kérdem, hogy politikai forradalmár az, aki nevetős emojival reagál egy általa nem szimpatizált politikus közösségi médiás bejegyzésére?
Egyébként az elmúlt hónapokban én azt gondolom, hogy ez legalábbis a magyarországi kampányban ez kialakult, ez a percepció, hogy annyira tud bosszantani egyes szereplőket az, hogyha nem a megfelelő, vagy az általuk várt reakciók érkeznek, hogy sokan ebben kiélik egyébként tényleg a politikai véleménynyilvánításuknak a kifejezését tényleg, és majd erről beszéljünk, de hogy az is kialakult, hogy politikusok szervezik azt, hogy a szimpatizánsaik viszont oda tegyék azt a támogató hozzászólást, vagy azt a támogató reakciót.
Fogunk erről is beszélni, de mennyire kell, vagy mennyire szabad ilyenkor felvegye a politikus a kesztyűt? Tehát, hogyha mondjuk egy bejegyzésre több nevetős emoji érkezik, mint like, vagy szívecske, vagy még itt sorolhatnánk a különböző emojikat, akkor mennyire szabad ebbe beleállni?
Jó kérdés. Én azt tanácsolom, bár nem, mintha kérné jelenleg bármely politikus a tanácsomat, de hogy nem szabad ezekre. Tehát kifejezetten szerintem, amikor egy politikus, akitől azért azt várjuk, hogy a közösségünknek az igazán komoly ügyeit rendezze, azokban képviselje az érdekünket, akkor az, hogyha túlságosan komolyan veszi szerintem az online térben levő kényelmetlenségeket, vagy túlságosan hirtelen reagál, az nem mindig veszi jól ki magát. Most például, hogy említsek a magyarországi ellenzéki kampányból is egy példát, Magyar Péterre jellemző az, vagy jellemző volt legalábbis egy jó ideig, hogy elég hirtelen haraggal vagy reakcióval kommentel, mondjuk, hogyha egy neki nem tetsző újságcikk jelenik meg, vagy akár az ellenfeleibe is belekötött ilyen módon, és persze van, akiknek tetszik ez a fajta érzelmesség, vagy felindultság, másrészt viszont az is megjelent akár a közélményben, akár más hozzászólásokban is, hogy ez nem feltétlenül erősíti egy politikusnak, kifejezetten mondjuk, hogyha egy magasabb szintű vezetőről van szó, a kormányzó képességének, vagy a komolyan vehetőségének a hangulatát.
És akkor térjünk rá arra, hogy nagyon sokszor elhangzik az, hogy nem a like, comment csatákat és nem a közvéleménykutatásokat kell megnyerni, hanem a választást. Ezzel szemben viszont azt is tapasztaljuk, hogy több politikus, politikai alakulat egy online táborba akarja gyűjteni a szimpatizánsait. Elég, ha csak az úgynevezett digitális polgári körökre gondolunk. mik ezek, és az ehhez hasonló felületeknek mi a célja, mennyire lehetnek célra vezetők a választás szempontjából? Tehát beterelünk egy digitális térbe, egy digitális karámba embereket, és ott információt osztunk meg velük, de valamiért én azt feltételezem, hogy azok a személyek, akik csatlakoznak egy ilyen, nevezzük Facebook csoporthoz, azok már amúgy is bekövették az adott politikai táborhoz kapcsolódó politikusokat.
Így van, igen, csak talán két mondatban, hogy mik ezek a digitális polgári körök, tehát ezeknek még a 2002-es választási vereség után megalapított polgári köreire utal, és jelenleg ezt nagyrészt fideszes vezető politikusok, a Fideszhez kötődő magyarországi celebek, közéleti szereplők, akár a kormánymédiához, a kormánymédiában dolgozó újságírók, tehát ilyesmi szereplők alapítanak digitális polgári köröket, de bárki csatlakozhat egyébként, vagy hát jelentkezhet, és utána visszajelzést kap. És valóban az egyik szerepük, amennyire olvasni tudjuk a tartalmakból, amiket megosztanak, meg a kéréseket, amiket megfogalmaznak a tagok felé, az az, hogy forgalomterelést jelentsenek a közösségi médiában, főként Orbán Viktor, illetve más fideszes politikusoknak a tartalmai irányába. Ez azért nagyon fontos, mert az Európai Uniónak a szabályozásai miatt a Facebook, az Instagram és ott működtető Meta, illetve a YouTube-ot működtető Google, illetve Alphabet is hát ellehetetlenítette a politikai hirdetéseket az Európai Unió területén, és Magyarországon kifejezetten a Fidesz számára a hirdetések jelentették azt az eszközt, amivel a közösségi médiában elérést tudtak generálni maguk számára, és most ezek a digitális polgári körök, illetve korábban ugye a Harcosok Klubja szerintem részben erre jött létre, hogy lehessen aktivitást kérni a csatlakozóktól. Emellett egyébként ezekben a digitális polgári kör csoportokban, amik részben tematikusan, részben területi alapon szerveződnek, valami fajta online közösség szervezés is zajlik, tehát például a nők számára létrehozott digitális polgári körben megint csak azhoz az influencer tartalmakhoz hasonló videókat láttunk, hogy hogyan kell mondjuk megfelelően a szőlőt metszeni, például Marsi Anikó erről osztott meg tartalmakat. Tehát amik nem közvetlenül politikailag, de mégis a politikai közösség számára ilyen viszonyításpontot jelentő szereplők úgymond megosztanak valami intimet, valami közvetlent, és ez szerintem egy másik ilyen funkciója a digitális polgári köröknek, hogy megpróbálja az igazán elkötelezett mag réteget ellátni tartalommal, hiszen azt látjuk egyébként, pont nemrég jöttek ki erről adatok, hogy a legidősebb korosztály tölti világszinten most már egyre inkább, legalábbis pontosabban, bocsánat, a nyugati országokban egyre inkább a legtöbb időt okostelefonon való játékkal, görgetéssel, és ez igazából a Fidesz választási stratégiájának is a részének tekinthetjük. Magyarországon az idősebb korosztály a legeslegaktívabb a Facebookon, és ők pedig próbálják tehát ezen a felületen megszervezni ezt a választói csoportot.
Mennyire van aktivitás ezekben a digitális polgári körökben? Mit tapasztalsz, vagy mennyire van erre rálátásod? Tehát mennyire érdeklődnek akkor az emberek most korosztálytól függetlenül ezen felületek iránt, illetve akkor, ha jól vettem ki a szavaidból, szándékos volt, hogy a Facebookot választotta a magyarországi kormány, mert hogy sokszor halljuk azt, hogy a Facebookról a fiatalok átvándoroltak, először az Instagramra, aztán a TikTokra.
Így van, tehát Magyarországon azért a Facebook eléggé hegemon, tehát minden korosztály valamilyen szinten fönn van rajta, de nekem is egyrészt az a személyes tapasztalatom is, másrészt a számok is azt mutatják, hogy azért főleg 40 fölött igazán fontos ez a social media, és a fiatalabbak már máshol vannak. Emellett szerintem igen fontos tudni azt, hogy bár olyan lenyűgöző teljesítményt nem nyújtanak a digitális polgári körök, ez például abból lehet látni, hogy a YouTube-ra például próbálnak forgalmat terelni különböző kormányközeli csatornákra vagy műsorokra, és egyszerűen hiába ez az új infrastruktúra, ami nem csak egyébként Facebook csoportokból áll, hanem léteznek úgynevezett messenger csatornák, ahol például úgy kaphatnak üzenetet a feliratkozók, mint hogyha maga Orbán Viktor személyesen írna egy követőjének, vagy ezt több fideszes politikus létrehozott ilyen messenger csatornákat, amik ugye a Facebookban vannak ágyazva, ahol közvetlenül lehet kéréseket megfogalmazni a követőkhöz, mondjuk, hogy menjenek, nézzenek meg egy videót, hagyjanak ott egy kommentet, ami egyfajta mesterséges elérést próbál generálni, hogy aztán az algoritmus a megnövekedett érdeklődés miatt talán organikusan is új embereknek megmutassa. És itt csak rákapcsolódnék arra, amit még korábban említettél, hogy valóban úgy tűnik, hogy ez a meggyőzésnek nem feltétlenül egy jó eszköze, itt már kell egy alapvető érdeklődés a politikusok irányába ahhoz, hogy valaki csatlakozzon, de ez próbál lenni a logika mögötte, hogyha minél több embert sikerül integrálni ebbe a digitális infrastruktúrába, és ezáltal fönntartani az organikus elérését a fideszes tartalmaknak, akkor talán bizonytalanokhoz, vagy kritikusabb emberekhez is eljuthat, és manapság az, hogy kinek a szemei elé kerül egy-egy tartalom, az nagyon erősen tényleg kitett ezeknek az algoritmusoknak és a cégeknek. Úgyhogy összességében szerintem ezek a funkciói is megvannak. Van olyan része, ami már a táboron belül levőknek szól, de az ő mozgósításukkal, vagy a feléjük megfogalmazott kérésekkel próbálkoznak elérést generálni máshol is. Ez nagyon mérsékelt siker. Két olyan tartalom van, amit ezzel kapcsolatban említenék. Az egyik, hogy a Lakmus és a Political Capital lekutatta a regionális digitális polgári köröket, és ott azért tényleg több tízezer embernek a tagságáról beszélünk, a magyarországi választókorú népességnek több százalékát igazából már le tudja fedni ezzel, tehát hogy lebecsülni azért teljességében nem szabad ezt. Másrészt viszont egy fontos hír volt szintén a magyarországi médiában, hogy az úgynevezett harcosok órája, vagy most már józanész néven futó csatornán, azon a ponton, hogy elvette a hirdetési lehetőséget a Facebook, a töredékére esett be a nézettsége a videóknak, és ezt ezekkel a messenger csatornákkal meg csoportokkal se tudták kipótolni.
Egész konkrétan 96%-kal esett vissza ennek a műsornak a megtekintése. És akkor lezárandó a közösségi médiás részt. Mennyire fontos része a mai választásoknak a közösségi média, és ezeket a platformokat vezérlő algoritmus? És kérdezem ezt azért is, mert szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt a romániai elnökválasztás első fordulóját egy olyan jelölt nyerte meg, név szerint Călin Georgescu, aki egyrészt a közvélemény kutatók radarja alatt futott, másrészt a közösségi médiában, különös tekintettel a TikTokon kampányolt.
Igen, hát a TikTok az egy különösen rejtélyes és izgalmas része szerintem az algoritmus vezérelt médiának. Azt látjuk Magyarországon legalábbis, és a romániai helyzetet nem ismerném kommentálni, ezt mások sokkal jobban ismerik, hogy a TikTokon egyébként társadalmi osztály szempontjából eléggé sokszínű a felhasználóknak a köre, sőt kifejezetten, hogyha arra gondolunk, hogy kik gyártanak oda tartalmat, illetve kik néznek sok tartalmat, akkor inkább az alacsonyabb jövedelmű csoportoknak egy fontos felülete, mondjuk az Instagrammal összevetve, ami inkább egy ilyen középosztálybeli fogyasztási cikk gyakorlatilag. Tehát ez az egyik dolog, hogy azért is tűnhet radar alattnak szerintem néha a TikTok, mert egyébként is a mainstream médiában kevésbé megjelenő társadalmi csoportoknak a social media felülete. Másrészt pedig valóban nagyon random tud lenni az, hogy milyen tartalmakat futtat föl. Harmadrészt viszont azért vannak hát rossz hiszemű aktorok is, tehát tudunk olyan úgynevezett trollfarmokról, vagy ilyen nem valódi felhasználókat futtató farmokról, ahol mesterségesen generálnak nézettséget kifejezetten szélsőséges, szélsőjobboldali tartalmaknak, és hát amennyire én tudtam követni ezt Georgescu-nak az esetében is, végül is ez az, amit a román alkotmánybíróság bebizonyítottnak látott, de javíts majd, kikérlek, úgyhogy valóban A TikToknak a szabályozatlansága, vagy nehezebben szabályozhatósága, az ennyiből egy kiszámíthatatlanságot ad. Másrészt viszont nem érdemes szerintem tényleg teljesen leírni ezt a platformot. Én magam is azért is megyek föl rá, hogy nézzem azt, hogy olyan emberek, akik egyébként máshol az ő véleményük kevésbé kerül elém, tudjam, hogy közéletről mit gondolnak adott esetben. Más platformokhoz képest sokkal, néha sokkal szabadabban ki lehet mondani dolgokat a TikTokon.
Valóban ez volt Kölin Georgescu-val, ahogy te is említetted, illetve Nikus Ordán államfő jelentette be az elmúlt napokban, hogy készül a Georgescu jelentés, és egyesek azt vélik feltételezni, hogy pont az államelnök választás egy éves évfordulóján, vagyis november 24-én fogja ezt bemutatni. Ezt meglátjuk 6 nap múlva, mostantól számított 6 nap múlva. Schulz Nóra politológus, a Belépési Küszöb podcast szerkesztő műsorvezetője, a Partizán munkatársa, a mai digitális világ vendége, és arról beszélgettünk, hogy a közösségi média, illetve a mesterséges intelligencia hogyan befolyásolja a választásokat, a politikai kampányokat, és eddig volt szó a közösségi médiáról, térjünk rá akkor a deepfake videóra, hiszen azt is tapasztaljuk, hogy ezekből is egyre több van. Elég csak arra gondolni, hogy a magyar kormány különböző mesterséges intelligenciával gyártott videókat tett közzé a már sokat emlegetett közösségi médiákban, amelyekben Magyar Péternek, a Tiszapárt elnökének a szájában adtak olyan mondatokat, amiket ő soha nem mondott ki. És tette mindezt nem csak a kormány médiának tartott sajtó, hanem ilyen videót osztott meg maga Orbán Viktor magyar miniszterelnök is. De most függetlenül attól, hogy kinek milyen a párt preferenciája, mit mond el az egy politikai alakulatról, hogy ilyen módszerekhez folyamodik?
Igen, ezt fontos szerintem elmondani, hogy a magyar politikában gyakorlatilag már szerintem minden párt gyártott valamilyen mesterséges intelligenciával készült tartalmat, bár az utóbbi időben Magyar Péter azt mondta, hogy a Tisza már tartózkodni fog ettől, és ők egyébként negatív kampányra, amennyire én követni tudtam, tényleg nem használták, tehát maximum ilyen humoros, inkább mémnek tekinthető tartalmat osztottak meg korábban, ami mesterséges intelligencia által készült. A Fidesz viszont kifejezetten a negatív kampányra használja. És ebben szerintem ezt fontos kiemelni, hogy mit mond el egy politikai pártról az, hogyha túlsúlyba kerülnek a negatív kampányelemek, tehát az ellenfélnek a lejáratására, a rossz hírbehozására, vagy valamilyen besározására vonatkozó próbálkozások. És én azt gondolom, hogy a Fidesz esetében, és erről a hírlevelemben írtam is már többször, egy kiüresedését látjuk a fideszes politikai ajánlatnak, vagy politikai gondolkodásnak. Nagyon keveset tudnak ajánlani azzal kapcsolatban, vagy egyelőre legalábbis nem látjuk, hogy a kampányuknak ezt részévé tennék, hogy miben lesz egy sokkal inspirálóbb, felemelőbb, jobb létet ígérő Magyarország akkor, hogyha Orbán Viktor marad a miniszterelnök. Ahhoz képest, hogy erről mennyire keveset beszélnek, viszont sokkal többet osztanak meg arról, hogy mennyivel lenne szerintük rosszabb, hogyha kormányváltás lenne. És az egész fideszes kampánynak ez most szerintem az egyik fő hangulateleme, vagy amiben le lehet írni ezt, hogy féljenek attól minél többen, hogy mi lehet a következménye feltételezetten, hogyha Orbán Viktor megbukik. És a negatív kampány, ezek a deepfake videók, ahol tényleg gyakorlatilag azt látjuk, hogy valós mondatok, tehát olyanok, amiket valódi emberek kimondtak, vagy van közük a Tiszapárthoz, vagy nincs, és ezt utána Magyar Péter szájába adták, ez mindenről szólt. Ez arról szólt, hogy megpróbálják őt olyan színben föltüntetni, olyan mondatokat adtak a szájába, amik a Fidesz szempontjából ebbe a negatív kampányba, ebbe a lejárató kampányba illeszkedtek. Én egyébként most pont láttam ezzel kapcsolatban a Magyarországon az RTL készített egy riportot, ahol idősebb választóknak megmutatták ezeket a tartalmakat, és egyébként párthovatartozástól viszonylag függetlenül meg tudták különböztetni még a adott esetben kevésbé a mesterséges intelligenciát használó vagy ismerő választók is azt, hogy ez nem egy igazi felvétel, de nyilván erre nincsen garancia, hogy ezt mindenki meg tudja tenni, és tényleg én ezt emelném ki, hogy az valami fajta kiüresedést vagy gyöngeséget mutat azért egy 15 éve kormányzó erőről, hogy több mondani valója van negatív színben az ellenfeléről, mint amennyi pozitív eredményt tud felmutatni jelenleg.
És az is kérdés, hogy ezekre a mesterséges intelligenciával generált tartalmakra mennyire rezonál az adott választópolgár, mennyire akarja elhinni. Véleményed szerint mennyire befolyásolhatja a választás kimenetelét a deepfake tartalom, mennyire dőlnek be ezeknek a videóknak az emberek? Ugye a Partizán Vétó című műsorának egyik kihelyezett adásán tettétek fel ezt a kérdést a közönségnek, és nagyrészt azt lehet mondani, hogy 50-50% volt az arány, tehát az ott ülő 50%-a, közel 50%-a úgy gondolta, hogy igen, a deepfake tartalmak befolyásolhatják a választás eredményét, kimenetelét. Nem reprezentatív ez a mérés, de valóban ez lehet a helyzet. A választópolgárok most akár vágyvezérelve, akár pusztán a szemüknek híve elhihetik, hogy amit látnak igaz, vagy lehet egy ilyen tábora a választópolgároknak?
Igen, szerintem az a felvetés, hogy befolyásolhatják a magyarországi választási kampányt, az ott én például valószínűleg azt mondanám, hogy befolyásolni fogja, de abban már kevésbé lennék magabiztos, hogy melyik pártnak lesz ez igazából hasznosabb a végén. Tehát azt tényleg szerintem nem szabad alábecsülni a morális érzékét a választóknak, és van egy olyan része is egyértelműen, hogy a nagyon nyilvánvalóan és tényleg különböző esztétikai meg erkölcsi határokat átlépő tartalmak adott esetben mobilizálóak lehetnek az ellenzék javára is. Ezt tényleg sajnos nem fogjuk pontosan tudni, hogy mi az, ami működött, és mi az, ami nem ebből a választásokig, akkor talán visszamenőleg majd könnyebben ezek értelmezhetőek lehetnek. Én jelenleg azt érzem, hogy az, hogyha erről van szó, hogy kifejezetten a kormánypártok Magyarországon milyen lejárató tartalmakat készítenek, legyen az mesterséges intelligenciával, vagy propagandaplakátok, meg kampány formájában, az inkább szerintem jelenleg az ellenzéknek kedvez abból a szempontból, hogy ők egyszerre rövidre tudják zárni ezt a kérdést, elítélni ezt a típusú kampányt, majd elmondani a saját ajánlatukat. A Fidesz részéről viszont igazából a kormányzati kommunikáció is nagy részt ennek a negatív kampánynak a súlykolásáról szól, és igazán más érzelmekre, a reményre, az örömre, a szeretetre, ezekre appelláló kampánya sokkal-sokkal kevésbé van a Fidesznek jelenleg.
A műsoridőnk végéhez közeledve, mint politikus, hogyan látod, mennyire és hogyan kell felkészüljön a demokrácia, a közösségi média és a mesterséges intelligencia által generált kihívásokhoz, szó szerint is generált kihívásokhoz. És természetesen nem csak Magyarország vonatkozásában, hiszen az Egyesült Államokban is lehetett bőven találkozni már AI tartalommal, a tavalyi, sőt az immár 5 évvel korábbi választások alkalmával is.
Én azt gondolom, hogy a demokráciának egy fontos alapvetése az, hogy legyen valamilyen közös nyilvánosságunk, ahol meg tudjuk vitatni a kérdéseket. Most ezt talán egyre kevésbé látjuk, hogy ennek mi lehet a megfelelő fóruma. Én ebből a szempontból is izgalmasnak látom azt, hogy a magyarországi kampány az azért lejövőben van a digitális térből, tehát pont most pár nappal ezelőtt Győrben volt mindkét pártnak nagy élő rendezvénye, és szerintem ez részben talán erről is szól, hogy az emberek éhezik a valós emberi találkozásokat a saját közösségükkel, az őket képviselő politikusokkal, és így egyébként sokkal könnyebb is azt a közös valóságot megteremteni, ami szükséges aztán a demokrácia élményhez. Erről egyébként a 24.hu-n volt egy nagyon szép esszéje Bánszegi Rebekának, és ő pont azt veti föl a mesterséges intelligenciával készült tartalmak, illetve a párhuzamosan futó, külön napirenddel működő kampányok kapcsán, hogy így nagyon nehéz egy közös diskurzust megteremteni a választás során, annyira elkülönülnek igazából hangulatában, témáiban, kommunikációs módszereiben a kampányok, és ez tényleg érződik, hogy bár mindkét tábor próbálja a maradék bizonytalan szavazót megszólítani, azért elég erősen kezd két külön nyilvánosság is kialakulni, két külön politikai napirend, vagy legalább kettő Magyarországon, és hát azt gondolom, hogy az egyik fontos feladat politológusként, vagy elemzőként az az, hogy rá kényszerítsük magunkat, hogy kövessük mindkét kampányt, mindkét nyilvánosságot, és megpróbáljuk ezeket a kampánymódszereket párbeszédbe hozni egymással, és fönntartani azt a konstruktív hangulatot, hogy április 13-án, amikor majd fölébredünk a választások után, akkor is egy közös országban, meg hát tágabban értve egy nagy közös magyar nemzetben kell majd élnünk, és hogy ennek a hát eszközei megmaradjanak akkor is, hogyha a kampány időszakban azért eltávolodunk egymástól.
Összegezzünk. Ebben a helyzetben, amikor, ahogy te is említetted, távolodnak el az emberek egymástól, legalább két napirend van minden országban, és egyre nagyobb a polarizáció, mit tehetnek az emberek, mit tehetnek a választópolgárok? Egy egyre inkább polarizálódó világban, egy polarizált közéletben, aminek minden részét átszövi a digitalizáció, kinek lehet hinni, és hol van itt a hagyományos sajtónak a feladata, a mozgástere, annak a hagyományos sajtónak, ami maga is egyre inkább az online térbe költözik.
Én azt gondolom, hogy nagyon nagy felelőssége van abban, akár az elemzőknek, akár újságíróknak, hogy hogyan választják ki a saját megszólalóikat, azokat a témákat, amiket a címlapjaikra, meg a tartalmaikba belefűznek. Egy időben például a magyarországi független médiában nagyon futottak azok a tartalmak, és még mindig szerintem visszatér, ahol valamilyen módon radikalizált, vagy tényleg nagyon-nagyon szélsőséges álláspontokat megfogalmazó, eléggé kiszolgáltatott választások, polgárok jelennek meg. Számomra például ez egy fontos ilyen médiaetikai kérdés, hogy hogyan jelenítünk meg embereket, és amikor a saját podcastomat készítettem, mondjuk pont egy Tiszás rendezvényen, akkor is nagyon figyeltem rá, hogy hogyan alanyokat válasszak, akik értik azt, hogy mit jelent megszólalni a nyilvánosságban, és mit jelent az, hogy az ő hangjuk, az ő véleményük kikerül, úgyhogy erre szerintem mindenképp érdemes most a szakmai részről figyelni, és választópolgárok tekintetében pedig én tényleg nagyon hiszek a személyes találkozásokban, és talán részben újra is kell tanulnunk azt, hogy hogyan lehet jó vitákat folytatni, ahol nem az egymás emberi mi volt, nem kerül megkérdőjelezésre, nem mennek egzisztenciális szintre ezek a konfliktusok, hanem valóban a politikai vélemények szintjén, vagy az értékek szintjén, vagy a közpolitikai intézkedések szintjén vitatkozunk. Én azt gondolom, hogy a konstruktív konfliktusok vállalása az egy olyan dolog, amit érdemes mindannyiunknak kicsiben gyakorolni. Másrészt pedig nyilván ez inkább a magyarországi magyaroknak fontos most a következő hónapokban, de szerintem érdemes kipróbálni, akinek már van párt, amihez vonzódik, azt, hogy milyen részt venni a politikai munkában, milyen szórólapozni, milyen beszélgetni valakivel egy pult mögül, megpróbálni meggyőzni. Szerintem a demokráciának az ilyen típusú működtetése, a kampányokban való részvétel az egy nagyon fontos tanulási fázisa lehet, és talán felismerhetjük azt, hogy ahogyan egymáshoz szólunk, annak tényleg mekkora ereje tud lenni.
Legyen akkor ez az Árszó Schulz Nóra politológus, a Belépési Küszöb podcast szerkesztő műsorvezetője, a Partizán munkatársa. Köszönöm, hogy itt voltál és válaszoltál a kérdésekre.
Én is nagyon köszönöm még egyszer a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A Digitális Világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.